másról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatósági és méltányosság címmel tartották a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülését a napokban Rómában. A résztvevőket hétfőn fogadta Leó pápa. Kiemelten, e konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség védelmének, a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket. A háború a legsúlyosabb támadás az élet ellen, jelentette ki a Szentatya. Leállították Magyarországról a dízelüzemanyag szállítását Ukrajna felé, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Mindaddig nem is indítják újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a Barátság vezetéken, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. A pozsonyi Svolnaft is leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, miután Szlovákia sem kap kőolajat Ukrajna irányából. A döntést Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be. Ukrajna zsarolja Magyarországot, mondta el Orbán Viktor is a Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint ennek az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ekkor is megismételte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai kérdésekben, azaz a területek, a zaporizsiai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd, ha lesz tűzszünet, tette hozzá, és köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szavai szerint, aki példaként az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülését most tartják majd Washingtonban, ezen részt vesz Orbán Viktor is. Magyarország a béketanács washingtoni alakulőülésén is síkra szállt Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítései mellett, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál, tette hozzá Szijjártó Péter. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leó pápa, ugyanis a Szentatya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Végül az időjárásról: beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. február 19-én csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Birincsik Márton válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Most nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd pedig hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Konrádról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája, valamint programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Tóth Barbara aromaterapeutával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Azt akarod mondani, hogy mielőtt a kulacsomba, a vizes kulacsba cseppenteni bármilyen illóolajat, akkor előtte egy pici mézben, citromlében, almaecetben feloldó.
Fel kell oldani, és úgy kell hozzátenni a vízhez, igen. Készül egyébként egy epukom az illóolajok biztonságos használatáról, mert azért elég sok vad dolgot lehet látni az interneten, úgyhogy ennek apropóján ezt elkezdtem készíteni.
Miket hoztál még egyet?
És hogyha már az illóolajok, ugye szagolgattuk a citromot, és hát ugye a citrom és a vadnarancs az egy ilyen kultikus olaj már nálunk. A citrom egy limonénban gazdag illóolaj, nagyon jó méregtelenítésre használni egyébként, és antioxidáns hatású is. A vadnarancs pedig az idegrendszeren keresztül segít kiegyensúlyozni az immunreakciókat, és ugye ennek a kettőnek, illetve mindegyik illóolajnak nagyon jó érzelmi hatásuk is van, hiszen a citrom az a tisztaság és a világosság olaja, ő egyébként nagyon jó frissítő, és nagyon jól lehet például tanuláshoz is használni. A vadnarancs ugye a bőségen kívül a bizalomé és az élet örömé. És akkor hát hoztam még citromfüvet, tömjént, kurkumát, ezek ugye mind-mind nagyon jók immunerősítésben, illetve gyulladás csökkentésben, tehát hogyha már probléma van, akkor is.
Lehet ezeket az illóolajokat kombinálni, vagy érdemes kombinálni?
Bizony, nagyon jó keverékeket lehet belőlük készíteni, én általában keverékekkel dolgozom, tehát ha akármilyen probléma esetén is általában nem monóolajokat adok, hanem keveréket készítek a vendégeim részére.
Mert azoknak a hatása annyi, amennyi keverék van benne akár? Tehát ezek összeadódnak a hatások?
Nagyon szuper szinergiában dolgoznak az illóolajok, tehát ők felerősítik az egymás hatását, úgyhogy meg sokszorozzák egymás hatását.
Egyszer elmondtad nekem, megosztottad velem, és én azóta alkalmazom is, hogy ebben az influenzás időszakban, amikor az immunrendszerüket akarjuk erősíteni, vagy már van egy kis megfázásos tünetünk, akkor nem a hagyományos inhalálást javaslod, amikor kamilla tea fölé hajolunk. Talán ezt már orvosok sem annyira ajánlják pontosan a hőmérséklete miatt, hanem egy picit teafa olajat cseppenteni a kezünk közé, összedörzsölve,
és
azt beléregezni.
Halál,
tulajdonképpen sokkal egyszerűbb megoldás, sokkal kényelmesebb, és
igen,
sokkal
és a kezünk mindig kéznél van.
Igen,
mert az illóolaj így töményen megillatolva kettő másodperc alatt ott van az érzékszerveinknél, tehát ott van a sejtjeinkben, úgyhogy nagyon, nagyon gyorsan eljut mindenhová.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Tóth Barbara aromaterapeutával beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Pass me drink, gonna take you away to a better place, and heaven can wait, cause it's right here. The light of light never felt so near, and all I'm
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M1-es autópályán a szélesítési munka kapcsán Budapest felé az 54-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. Aki a főváros felé tart és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 16-os kilométer között sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M0-as autóúti csomópont. A munkával kapcsolatosan Budapest felé a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtó ágát hosszú időre lezárták. Tatabánya térségében a 62-es és az 54-es kilométer között mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalmat a külső és a leálló sávra terelik. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot átépítik. Jelenleg egyedül a Budapest felé vezető felhajtóág járható, hiszen a főváros irányába a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és a felhajtóágat is lezárták. Az említett Kecskemét észak csomópont átépítésével kapcsolatos munkák miatt a 73-as és a 75-ös kilométer között terelést építettek ki. Mindkét irányban lezárták a belső sávot, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 3-as főúton Gödöllőn a 29-es és a 30-as kilométernél a gyalogos átkelőhelyeket korszerűsítik. A Szentgyörgyi Albert utcánál és a Tisza utcánál útszűkületen kell áthajtani. A 25-ös főúton Eger belterületén a 16-os kilométernél közműbekötés miatt Eger felnémet felé váltakozó sávlezárásra készüljenek. Szintén a 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 33-as főúton Debrecenben a Füredi úton a Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének komplex fejlesztése van folyamatban. A 106-os és a 107-es kilométer között mindkét irányba csak a belső sáv járható. A Szabó-Lőrinc és a Csigekert utcáról nem lehet felhajtani a Füredi útra, és a Füredi útról sem lehet lehajtani az említett utcákra. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma általában erősen felhős vagy borult ég várható, ugyanakkor a déli megyékben hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Az éjszaka érkezett csapadékzóna fokozatosan az északi középhegység térsége fölé helyeződik, arrafelé alapvetően havazás, másút inkább havas eső, eső lesz a jellemző. Délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből az Alpokalja térségében hó, másút eső eshet. A keleti-délkeleti szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 0 és plusz 15 fok között alakul, északkelete lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb idő. Pénteken borult idő valószínű, majd délutántól kezdve északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Délfelé tolódhat az esőből havas esőbe havazásba váltás határa, majd délutántól északnyugat felől gyengül, szűnik a csapadék. Nagy területen képződhet mérhető hóréteg, de az előrejelzés jelentős bizonytalansággal terhelt. Az északnyugatira, északira forduló szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá is fokozódhat, hófúvás sem zárható ki. A minimum és a maximum hőmérséklet is egyaránt mínusz 2 és plusz 6 fok között várható, ugyanis a legtöbb helyen napközben csökken a hőmérséklet. Szombaton délkeleten is megszűnik a csapadék, majd az alapvetően napos időt követően nyugat-észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nap vége felé növekszik a vegyes csapadék előfordulási esélye. A délire forduló szél megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakulhat, de vastagabb hótakaró esetén a szél csendes, fagyzugos helyeken ennél jóval hidegebb is lehet. Délután mínusz 3 és plusz 5 fok közötti értékekre számíthatunk. A szél csendes havastájakon egész nap fagyhat. Vasárnap többnyire felhős lesz az ég, legfeljebb átmenetileg vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. További vegyes csapadék valószínű, de az idő előre haladtával az esőnek növekszik az esélye. A nyugati szél élénk lesz, hajnalban mínusz 6 és plusz 1, délután 0 és plusz 10 fok valószínű, északkeleten az alacsonyabb, nyugaton a magasabb értékekkel. Hétfőn változó felhőzetre számíthatunk, délnyugat felé haladva süthet többet a nap, arrafelé kisebb a csapadék esélye, máshol eső, zápor kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4, délután 3 és 14 fok között alakul. Továbbra is északkeleten az alacsonyabb, nyugaton, délnyugaton a magasabb értékekkel. Bár front nem vonul fölöttünk, hideg jellegű fronthatás léphet fel az arra érzékenyeknél. Számítani lehet fejfájásra, migrénre, vérnyomás csökkenésre. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél, az otthon ott volt, ahol bejártunk. Minden százezerszer már, s apánkat kértük, hogy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj. Az otthon itt van, ha jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Átnézek néha némán, s az otthon visszaléz rám. Az otthon ott lesz, ahol megállunk, ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj. Egy szívhez szalad sok kis ér, sok szívet hajt egy csepnyi vér. Csak messze lennél, ó, elég lesz mindig négy liter, adáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Van, ameddig ellát vaksütétben két szemünk. Vaklonok vagyunk, az éjben nincsen út és nincs kötésem, de mi el mégsem tévedünk. Haza jár minden emlék, haza száll. Haza vár
szal, sok kísér, sok szívet hajt, egy cseppi vér, csak messze lennél, oh. Elég lesz mindig négy liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell, haza éltünk itt el.
Verse.
Cinege. Kertünk bokrán cinege, cinege, szobámba behallik éneke. Asztalom mellett olvasok, asztalomon könyvek, hírlapok. Értelek, pajtás, cinege, cinege? Azt fütyörészed, mineke, mineke. Tisztes a munkád, szereted, szereted. Az ágyad fejénél feszület, feszület. Nem elég ennyi, mire több, mire több. Ha többire hékám, fütyülök, fütyülök. Igazad van, pajtás, cinege, cinege? Egy füty az ember élete. Egy pici füty az életem, elég az gondnak, hogy szép legyen. Elég az gondnak, hogy jó legyek mindenkinek, amíg lehetek. Mire nekem bánnom, igaz-e, bolond-e más vagy gonosz-e? Ember öröme panasza, úgyis az Úristen igaza. Feneketlen a világ feneke, igaz-e pajtás, cinege, cinege. Egy az igazság, kicsikém. Egy az okosság, tudom én, tudom én. Vagyok-e Isten gyereke, mint te kicsi testvér, cinege, cinege.
Sík Sándor Cinege című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Sík Sándor piarista, egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, aki 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével. Később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán, magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A pápa katekézise. Isten az egyházon keresztül gyűjti egybe és magához az emberiséget. Leó pápa. Péter utódjának szabadon kell tudnia kimondani az igazságot, és elő kell mozdítania a békét. Nagy ajándék, hogy ilyen környezetben szolgálhatom a hazámat. Interjú Koek Péter új szentszéki magyar nagykövettel.
A pápa katekézise. Isten az egyházon keresztül gyűjti egybe és magához az emberiséget. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinatról kezdett katekézis sorozatát. A Dei Verbum kezdetű konstitúcióról tartott 5 elmélkedés után, február 18-án, hanvazó szerdán, a Szent Péter téren tartott audiencián a Lumen Gentium kezdetű konstitúciót elemezte.
Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando le catechesi, quando ha voluto descrivere la Chiesa, si è innanzitutto preoccupato di spiegare da dove essa tragga la sua origine.
A II. Vatikáni zsinat, amikor meg akarta határozni az egyház fogalmát, először annak eredetét vizsgálta meg. Ezt a Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúcióban fogalmazta meg, amelyet 1964. november 21-én hagytak jóvá. A dokumentum Szent Pál apostol leveleiből merítve a misztérium kifejezést használta. Mindezzel azonban nem egy sötét vagy érthetetlen dologként utalt az egyházra, éppen ellenkezőleg. Szent Pál főleg az efezusiakhoz szóló levelében olyan valóságként írta le a misztériumot, mely korábban rejtve volt, és most kinyilatkoztatást nyert. Isten tervéről van szó, melynek célja egyesíteni minden teremtményt Jézus Krisztus kiengesztelő tevékenységének köszönhetően, mely kereszthalála által valósult meg. Ezt elsősorban a liturgikus ünneplésre egybegyűlt közösségben tapasztaljuk meg, ahol a különbözőségek viszonylagossá válnak, és ahol az együttlét számít, mert Krisztus szeretete vonz minket, aki ledöntötte az elválasztó falat az emberek között. A széttagoltságban élő emberiség helyzetét az ember önmagában nem képes feloldani, bár szívében él az egység vágya. Ehhez Jézus Krisztus cselekvő erejére van szükség, aki a Szent Lelken keresztül legyőzi a megosztottság erőit, és magát a megosztót is. Amikor együtt ünneplünk, mert hittünk az evangélium üzenetének, úgy éljük meg, mint Krisztus keresztjének vonzását, ami Isten szeretetének legmagasztosabb megnyilvánulása. Ezért használjuk az ekklézia kifejezést, ami a meghívott emberek közösségét jelenti. Van tehát egyfajta egybeesés a misztérium és az ekklézia, az egyház között. Az egyház a kézzel foghatóvá tett misztérium, magyarázta katekézisében Leó pápa. Ez a meghívás éppen azért, mert Istentől való, nem korlátozódhat egy embercsoportra, hanem valamennyi ember meg kell, hogy tapasztalja. Ezért a második vatikáni zsinat a Lumen Gentium kezdetű konstitúció elején megállapítja. Az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. A szentség szó itt azt jelöli, hogy az egyház az emberiség történelmében annak kifejezése, amit Isten akar megvalósítani. Ezért az egyházra tekintve bizonyos mértékig megragadhatjuk Isten tervét, a misztériumot. Ebben az értelemben az egyház jel. A szentség kifejezéshez az eszközt is hozzáteszi, mivel az egyház cselekvő jel. Amikor ugyanis Isten a történelemben működik, akkor tevékenységébe bevonja a személyeket is, akikre cselekvése irányul. Az egyház révén éri el Isten azt a célt, hogy magához gyűjtse, és egymás között is egységbe vonja az embereket. Az Istennel való egység az emberi személyek egységében tükröződik. Ez az üdvösség megtapasztalása, jelentette ki Leó pápa, majd így folytatta. Nem véletlen, hogy a Lumen Gentium kezdetű konstitúció 7. fejezete a zarándok egyház eszkatológikus természetéről a 48. pontban újra szentségként írja le az egyházat, az üdvösség szakramentumaként. Ez a szöveg segít megértenünk, mi kapcsolja az egyház identitását Jézus húsvétjának egyesítő erejéhez, ami a szenvedés, halál és feltámadás misztériuma. Egyszer s mint hálásnak érezzük magunkat, amiért az egyházhoz tartozunk, a feltámadt Krisztus testéhez, Isten zarándok népéhez, mely üdvözítő jelenlétként él a még széttöredezett emberiségben, mint az egység és a népek közötti kiengesztelődés hatékony jele, zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
14. Leó pápa szerdán találkozott a Pro Petri Sede Egyesület tagjaival, amely Péter utódjának támogatásán dolgozik. Leó pápa az egyesület képviselőihez intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy a szervezet tagjai a pápai Zóvárez távoli örökösei, amely egy fiatal katolikus férfiakból álló gyalogos zászlóalj, akik önként jelentkeztek, hogy segítsék 9. Pius pápát a pápai állam védelmében. Beszédében Leó pápa dicsérte a Pro Petri Sede Egyesület az apostoli szentszék támogatása érdekében végzett erőfeszítéseit. Megjegyezte, hogy a társadalmi történelmi helyzet a 19. század közepe óta megváltozott, és hogy fegyveres harcról vagy bármilyen erőszak alkalmazásáról szó sincs a római pápa szabadságának védelmében. Emlékeztetett, hogy még 9. Pius pápa is profétai gesztust tett azzal, hogy nem engedte a vérontást Rómában, amikor az olasz Risorgimento csapatok 1870. szeptemberében elfoglalták a várost. A pápa azonban rámutatott, hogy Isten országának hirdetését még mindig sok helyen és módon akadályozzák, hozzátéve, hogy az egyesület küldetése ma is releváns. Róma püspöke azt a küldetést kapta, hogy egységbe gyűjtse a hívőket és hirdesse az üdvösség evangéliumát. Milyen fontos, hogy a nehéz időkben, amelyekben élünk, Péter megőrizze teljes szabadságát az igazság kimondásában, az igazságtalanság elítélésében, a gyengébbek jogainak védelmében, a béke előmozdításában, és mindenek előtt hirdesse Jézus Krisztust, aki meghalt és feltámadt, az egyetlen lehetséges horizontot a megbékélt emberiség számára, fogalmazott Leó pápa beszédében. Ezután megköszönte a Pro Petri Sede Egyesületnek az imáikat és a szegények érdekében végzett jótékonysági tevékenységüket. Külön háláját fejezte ki az egyesület anyagi támogatásáért, amelyet egykori perui Chiclayo egyházmegyéjének jótékonysági munkájához nyújtott. Egy rászorulók számára tervezett képzési központ létrehozása nagy hasznára válik majd, és lehetővé teszi számomra, hogy bár a távolság elválaszt, gondolataim és szeretetem révén közel maradjak ezekhez az emberekhez, hangsúlyozta a Szentatya. Végül Leó pápa kiemelte az ima erejét a pápa és a szentszék munkájának támogatásában, és a Pro Petri Széde Egyesület tagjait a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta. Nagy ajándék, hogy ilyen környezetben szolgálhatom a hazámat. Interjú Koek Péter új szentszéki magyar nagykövettel. A korábban többek között Kairóban és Buenos Airesben szolgálatot teljesítő Koek Péter új szentszéki magyar nagykövet február 9-én adta át megbízó levelét 14. Leó pápának, és hétfőn a Vatikáni Rádióban számolt be a nagy eseményről. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Koek Péter szentszéki magyar nagykövetet, aki éppen egy hete, múlt hétfőn adta át Leó pápának megbízó levelét. Ez a hír általában sajtóban úgy jelenik meg, hogy átadta megbízó levelét. Mit is jelent valójában egy megbízó levél átadás, ha ez egy formális gesztus, mit lehet tudni arról az oldalról, aki maga az eseményt teszi és átéli?
Először is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást ide a Vatikáni Rádió magyar szekciójába. Igen, a megbízó levél átadása az ugyanaz, mint amit a neve sugal, tehát a nagykövet hoz magával egy megbízó levelet, amelyet a mi esetünkben a köztársasági elnök állít ki, és átadja a fogadország államfőinek, azaz jelen esetben a Szentatyának. Ebben a megbízó levélben az áll, hogy megbízza az illető misszióvezetőt a nagykövetség vezetésével, és a fogadó fél figyelmébe ajánlja. Tehát ez egy kvázi a új misszióvezetőnek egy legitimációja a fogadó állam államfője felé.
Ennek van egy megelőző lépése, amikor otthon a megbízó fél átadja a megbízó levelet?
Ennek az a megelőző aktusa, hogy amikor megtörténik az új misszióvezető kijelölése, akkor a küldő fél, tehát a magyar fél jelen esetben kér egy úgynevezett agremant a fogadó féltől, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy hivatalosan feltett diplomáciai kérdés, amely arra irányul, hogy elfogadja-e őt, mint az adott ország, esetben Magyarország képviselőit. Hogyha erre igenlő a válasz, akkor elkészül a megbízó levél, és a nagykövet a kiutazása után átadja ezt.
Igen, köszönöm a kerek teljes választ. Mire ad lehetőséget egy ilyen személyes találkozás, jelen esetben 14. Leó pápával?
Azon kívül, hogy átadtam a megbízó levelemet, lehetőség nyílt rá, hogy négy szem közt beszélhessek a Szentatyával. Ez egy nagyszerű lehetőség volt. Először volt alkalmam ilyesmire.
Milyen nyelven beszéltetek, nagykövet úr?
Megkérdeztem a vatikáni protokollt, és ők az angol nyelvet ajánlották, ami a Szentatyának az anyanyelve, így aztán angolul folyt a megbeszélés.
Akkor gyorsan és könnyen ment minden?
Minden gyorsan és gördülékenyen ment. Benyomásom az volt, hogy a Szentatya rendkívül jól fel volt készülve erre a megbeszélésre. Nagyon világosan tudta, látta a Magyarországnak a pozícióit sok területen, és nagyon jó kérdéseket tett fel. Azt is egyértelműen láttam, hogy nagyon odafigyel arra, amit a partnere mond, és azt mondhatom összegzésként, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző, nagyon produktív szűk fél óra volt, amit eltöltöttünk.
A találkozó végén volt ajándékcsere, ha jól emlékszem.
Igen, a Szentatyának vittem ajándékba egy üveg magyar misebort. Ennek az a célja, az volt a javaslatom, hogy mivel Bartolomeusz konstantinápolyi pátriárkának is már van egy üveg ebből a magyar miseborból, azt javasoltam, hogy válasszon ki a két egyházfő egy olyan egyházi ünnepet, amely egybeesik, ugyanarra a napra esik mind a két egyházban, és azon a napon ezzel a miseborral misézzenek mind a ketten, egyikük Rómában, másikuk pedig Isztambulban, ahol, és ez egy szép ökumenikus gesztus lenne, amihez a magyar fél is a maga eszközeivel hozzájárulhatott.
Hozzájárultak ehhez a kéréshez a két fél?
A Szentatya nagyon kedvezően fogadta ezt a lehetőséget.
Nagykövet úr, neked ez már a sokadik akkreditációs találkozásod, Kairó, Buenos Aires, és ezeken nem is csak az éppen a helyi államfő, hanem szomszédországoknak a képviseletében is volt ilyen találkozásod. Ez a mostani találkozás Leó pápával miben volt más és különböző, mint a megelőző ilyen akkreditációs találkozások?
Azt mondhatom, hogy ilyen hosszú és mély párbeszédre nem volt alkalmam a korábbi megbízólevél átadásai során.
Máskor rövidebbek?
Máskor ezek rövidebbek voltak, és az volt a korábbi tapasztalatom, hogy ezek főleg formális udvariassági jellegű gesztusok voltak. Most viszont a Szentatyával egy érdemi és lényegre törő párbeszéd bontakozott ki a két fél kapcsolatáról, és arról, hogy hogyan látunk bizonyos nemzetközi kérdéseket.
Olyan a Szentatya, mint amilyennek messziről látszik, vagy újságból, tévéből hallható és látható? Lelki vonásokra gondolok.
Igen, igen, abszolút mértékben. Tehát én ugyanolyan benyomásokat szereztem róla, mint amiket egyébként is elképzeltem a médiából szerzett információim alapján. Áradt belőle az érdeklődés, a krisztusi szeretet, a megértés. Egyszerűen a Szentatya jól tud gondoskodni arról, hogy a tárgyaló partnere is jól érezze magát a megbeszélése során, és ez egy nagy talentum.
Ugye ketten voltatok az ő bezárt nagy dolgozó szobájában.
Így van, ez egy négy szem közti beszélgetés volt.
A szentszéki nagykövet is nagykövet. Hogyan tudja itt a vatikáni környezetben hasznosítani, hogyan tudod eddigi nagyköveti tapasztalataidat?
A Vatikán sok szempontból más, mint egyéb diplomáciai állomásaik, de azért vannak olyan dolgok, amiket az ember másformán megtanult, és itt is hasznosítani tudja. Mindenek előtt abból kell kiindulni, hogy mint más állomáshelyeken is a diplomácia itt is emberi kapcsolatrendszereken nyugszik. Egy nagykövet megítélése nagyrészt azon múlik, hogy mennyire tudja a saját országát kedvező színben feltüntetni a fogadóországban, mennyire képes kapcsolatokat építeni, mennyire képes barátokat szerezni Magyarország számára. Én úgy gondolom, hogy ezek a mechanizmusok a Szentszéknél is így működnek, tehát itt is bármelyik nagykövetnek arra kell törekedni, hogy jó viszonyban legyen a fogadóország képviselőivel, és olyan dolgokat mondjon, mutasson, értessen meg, magyarázzon el Magyarországról, amelyek révén erősödhet a barátság a két fél között.
Bizonyos szempontból a nagykövetek találkoznak egymással, az adott ország politikai személyiségeivel egymással kapcsolatot tartanak. Ennek egyik nagy lehetőségi feltétele a nyelvismeret. Neked milyen nyelveket volt alkalmad megtanulni, megismerni?
Gyermekkorom óta nagy érdeklődést mutattam a nyelvek iránt, ez tulajdonképpen egyfajta hobbi is nálam. Már az általános iskolában, a gimnáziumban elkezdtem, ugye amikor én jártam iskolába, akkor az orosz kötelező nyelv volt, ez volt az első idegen nyelvem, aztán a gimnáziumban elkezdtem németül tanulni, meg latinul is később jött hozzá az angol, a francia és a spanyol, és arabul is megtanultam az idők folyamán.
Arabul hol?
12 évet szolgáltam Egyiptomban, és korábbi tanulmányaim során, hát kvázi mellékállásban, érdeklődésből tanultam arabul.
Gondolom, ez Kairóban nagy hasznot jelentett.
Igen.
Melyik a kedves nyelved, kedvenc nyelved?
Nehéz ezt megmondani, hiszen ahogy a szülőknek is minden gyerek egyformán kedves, én egyformán szeretem ezeket a nyelveket, és arra törekszem, hogy mindig új dolgokat fedezzek fel bennük, hobbiból is szeretek ezekkel foglalkozni, összehasonlítani őket, eljátszadozni a szavakkal, kifejezésekkel, tehát ez egyfajta hobbi tevékenység is nálam.
A kecskeméti piaristáknál tanultál. Mit hoztál magaddal tőlük?
A kegyes atyáktól, ahogy régen nevezték őket, sok mindent tanultam. Nagyon sok ajándékot kaptam tőlük, amiket az érettségi tarisznyával magammal vihettem. Ott élelődött ki igazán a hit bennem, a gyermeki hitből felnőtt hitté vált. Ott tudatosult bennem, hogy az, ami engem érdekel, az valójában diplomáciának hívják, akkor kezdtem érdeklődni ez a diplomáciai pálya iránt, az idegen nyelvek, a történelem, a külpolitika ismerete és a többi. Tehát nem csak ismereteket jelentett ez, hanem a felnőtté válás, a személyiségformálásnak egy nagyon fontos szakasza is volt. Tehát az önmagunkkal és a munkánkkal szembeni igényességet ők ültették belém, amiért nagyon hálás vagyok nekik a mai napig, és nagyon kiváló példaképeket ismertem meg ott közöttük, akikre a mai napig nem csak szeretettel gondolok vissza, hanem az is sokszor előfordul, megfordul a fejemben egy nehéz helyzetben, hogy ők vajon egyikük, másikuk hogyan oldanák meg ezt a dolgot.
És végül, hogy tetszik Róma?
Róma csodálatos. Én teljes mértékben azonosulni tudok annak a 15. században itt élt magyar gyóntatónak, Lászai Jánosnak a gondolatával, amit a sírján olvashatunk, Róma minnyájunk hazája. abszolút egyetértek vele, nem csak mint katolikus magyarnak, hanem mint történelem, kultúra, művészetek iránt érdeklődő embernek is. Ez egy nagy ajándék, hogy egy ilyen környezetben dolgozhatom és szolgálhatom a hazámat.
Nagykövet úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, kívánok sok örömteli és eredményes szolgálatot.
Nagyon szépen köszönöm.
Kvek Péter új szentszéki magyar nagykövettel készített beszélgetésünket hallották, amelyet Páter Vértesajai László készített. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Hamvazó szerdán a hamvazás rövid szertartásakor csendes figyelmeztetés szól hozzánk. Emlékezz, ember, hogy porból vagy és porrá leszel. Nem rémisztő ijesztgetés ez, hanem szeretetteljes ébresztés. A hamu nem csupán a mulandóság jele, hanem az újrakezdés lehetőségéi is. A nagybőjt kezdetén az egyház meghív, hogy kilépjünk a felszínesség világából, és elinduljunk szívünk mélye felé. Érdemes elindulni ezen az úton. Jézus ma arra hív minket az evangéliumban, hogy ne az emberek elismerésére vágyakozzunk, hanem tekintetünket az Atya titokzatos, de mindent látó szeretetére szegezzük. Három gyakorlatot ajánl számunkra: az alamizsnát, azaz az adakozást, az imát és a böjtöt. Ezek nem látványos szertartások, hanem belső átalakulást hozó cselekedetek. Ha valóban őszintén és nem hivalkodóan tesszük őket, nem emberek, hanem egyedül Isten tetszését kiváltva. A mai világ gyakran harsány, magamutogató, hivalkodó és túlzottan büszke. Jézus viszont azt kéri, hogy menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozz Atyádhoz a rejtekben. A megtérés, az irgalom, a bűnbánat, a remény útja kezdődik el ma. Az előttünk álló 40 nap ajándék. Ne rohanjunk ebben az időben, adjunk időt Istennek. Kezdjük kicsiben, csendes imával, őszinte bocsánatkéréssel, lemondással, amely másokat szolgál. Mert ahol szívből fakad az odafordulás, ott megnyílik az út a húsvét világossága felé. Atyánk, aki a rejtekben is lát, már vár minket. A nagybőjt kihívás. Ne mások előtt tűnjünk szentnek, hanem váljunk valóban szenté.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 57-es, 116-os, végül pedig a Szent Vagy Uram 70-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 57-es, a Szent Vagy Uram 116-os, valamint a Szent Vagy Uram 70-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.